Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva Isten tiszteletünk kezdetén 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 465. számú dicséretünk, mind a négy versét énekelve. 465. számú dicséretünk így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 7. részéből, először annak első 9 versét, majd azt követően a 17. verstől a 23. verssel bezáródó igeszakaszt. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. És hozzá gyülekeztek a farizeusok és némelyek az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. És látva, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodtak. Mert a farizeusok és a zsidók mind a régiek rendelését követve nem esznek, hanem ha kezüket erősen megmossák. És piacról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak. És sok egyéb is van, aminek megtartását átvették. Poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? Jézus pedig felelvén mondanékik, igazán jövendőlt felőletek, képmutatók felől, Ézsaiás próféta, mint megvan írva, ez a nép ajkaival tisztel engem, de a szívük távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az embereknek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efélét is cselekeztek. És mondta nékik, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. És amikor házba ment be a sokaság közül, megkérdezték őt tanítványai a példázat felől, és mondanékik, ti is ennyire tudatlanok vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt? Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékre kerül, amely minden eledelt megtisztít. Mondta továbbá, ami az emberekből jön ki, az fertőzteti meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mind ezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei jó édesatyánk, e mai napért, amikor kiválasztott gyermekeid közösségében te is itt vagy velünk és közöttünk. Köszönjük, hogy ezt a csodálatos világot, amiben mi is élünk, nem csak megteremtetted, de gondod is van rá. Naponként érezzük és átéljük gondviselő szeretetedet. Azt a szeretetet, amelyért semmivel nem tudunk fizetni neked. De mit is adhatnánk neked? Hiszen itt minden a tiéd, égen és földön. És mi csak haszonélvezői vagyunk, akiknek azonban egyszer el kell számolnunk a ránk bízottakkal és a sáfárkodásunkkal is. Arra kérünk, jó atyánk, hogy ne nézz most, ami bűnös voltunkra, hanem Jézusért könyörülj rajtunk, és hirdettest szent lelked által a drága üzenetedet, úgy, hogy minden éhező és szomjúhozó szív megelégítessék a Krisztus Jézus által. Könyörgünk a gyászolókért. Gyülekezetünk évtizedeken át volt hűséges tagja hozzátartozóiért. És imádkozunk az Afganisztánban meghalt fiatalok hátramaradottaiért. Kiemelten is a dálnoki családért. Ha te nem könyörülsz rajtunk, a mi értek súlya alatt vigasztalhatatlanok maradunk. Könyörülj hát, gyógyíts bennünket, és vigasztald a síró veszteseket. Amen. Isten igének meghallására készülve testvérek 155. számú dicséretünket énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 7. részéből, az előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset újólag, és az a 9. Jézus ezt mondta nekik, az Isten parancsolatát szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bizonyos vagyok benne, hogy nem csak a Biblia olvasók számára ismert, tudod dolog, hanem még vallástól, egyháztól kissé távolabb lévők számára is, hogy Jézus a képmutató életet megítélte. Márpedig Jézus Krisztus körül bizony nagy rendszerességgel föltűntek szent ábrázatú, aszkétikus életű férfiak, akiket koruk emberei nagy tisztelettel öveztek, és akiket Jézus mégis képmutatóknak mondott. Képmutató testvérek az, aki mint egy álarcot véve föl, más ember képét mutatja, mint amilyen ő maga valójában ott a lelke szíve legmélyén. Megszépítve ezt szoktuk nevezni alkalmazkodó képességnek, és azt gondoljuk, ez egy erény. Vagy mondjuk ügyeskedésnek, túlélési stratégiának, hogy valaki képmutató, hogy más arcot mutat az embereknek valamiért, mint amilyen ő igazán belül. Kedves testvérek, Jézus azonban félreérthetetlenül és kérlelhetetlenül néven nevezi őket, nem mondja, hogy számítás, nem mondja, hogy túlélési stratégia, nem mondja, hogy ügyeskedés, ki mondja rájuk? Képmutatók. Ézsaiás prófétát idézi az Úr Jézus az Ószövetségből a farizeusokra és az írás tudókra, mind egy oktrojálva, rávetítve, amikor azt idézi, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, de a szívük távol van tőlem. Íme a képmutatás. Istent magasztaló szavak, Istent magasztaló imádság, Istent magasztaló látszólagos életgyakorlat, és mögötte a szívük távol van tőlem. Távolságot tartanak tőlem. Miközben, aki rájuk néz, vagy hallgatja őket, az azt gondolhatja, hogy ezek igazán tisztelnek engem, mondja az Isten. Költői kérdés persze, hogy akkor melyik az igazi, az, ami látszik és hallatszik, vagy ami a szívben van. De mégse költői a kérdés, testvérek, mert hogy mi van egy ember szívében igazán, azt senki nem tudja, csak az élő Isten. De az Isten viszont tudja. Nem tudja a férjed, a feleséged, a gyereked, nem tudja, aki melletted ül, előtted vagy mögötted, nem tudja, akivel majd Isten tisztelet után szót váltasz, nem tudja senki. Csak Isten. Ezért a képmutató embereket nem is olyan könnyű leleplezni. Nem olyan könnyű különbséget tenni a között, amit mond, és látszik, és a között, ami a szívében igazán van. Sőt, egyenesen kijelenthetjük, hogy hihetetlenül nehéz nekünk, de nem Istennek. Mi aszerint mérünk és ítélünk, ami a szemünk előtt van, Isten ilyet nem tesz. Ő aszerint mér és ítél, ami a szívünkben van, amit más nem lát, de ő igen. Elmerjük-e hinni, hogy van valaki, az élő Isten, aki látja azt, amit mindenki elől eltakarhatok, azt, aki én igazán vagyok, a szívemet. Most testvérek, a Biblia úgy beszél a szívünkről, ami nem egy hús tulajdonképpen, egy izom, hanem úgy beszél a szívünkről, mint az értelem, az érzelem és az akarat belső együttműködése, az ember központja. Így beszél a Biblia a szívről. Az egész emberi élet középpontja a szív. Az a hely, ahol megfogannak a gondolataink, amelyeket aztán forgatunk, míg nem egyszer a gondolataink valamilyen formában testet öltenek, láthatóvá lesznek. Hogy is idézi a prófétát Jézus? Tisztel, és mégis távol van tőlem. Ez az Isten diagnózisa. Méghozzá a képmutató emberről. A képmutató ember ilyen, mondja az Isten, aki a szíveket vizsgálja. Ilyen. Ajkával tisztel engem, de egészen távol van tőlem. Azaz, semmit nem tart meg abból, amit én mondok. Nem vesz engem egyáltalán komolyan. A szája igen, de a szíve jó messze van tőlem. Hiába beszélek neki. Hiába beszélek vele. A szívét tudatosan távol tartja tőlem. Miközben aki azt látja, hogy templomba indul, hogy zsoltárt énekel, hogy imádság alatt meghajtja a fejét, az azt hiszi, hogy tisztel engem. De a szíve messze van én tőlem. Semmit nem tisztel abból, amit én mondok. Semmit. És engem sem. Az egyik képe azt mutatja, hogy engem tisztelő élet, de Isten röntgen szeme, szívvizsgáló szeme jól tudja, jól látja. Ha egy emberi szív mindeközben távol van tőle. Testvérek, Jézus a képmutató életűek lelkiségének, amelyben ott van ez a kettősség, hogy az ajka tisztel, a szíve távol van, egy másik vonására is rámutat, ami éppen ebből következik. Hogy akinek az ajka tisztel engem, de a szíve távol van, abból az fog következni, hogy nem az én tanításomat, hanem emberek tanításait tartja meg, mert azokat tartja fontosabbnak az enyémnél. Hogy mondja Jézus a fölolvasott alapigében? Az Isten parancsolatait, figyeljétek ezt a szót, szépen félreteszitek, és emberek parancsolatait magatokra nézve komolyan veszitek. Szépen félretesszük. Tudjátok, mit jelent ez? Szépen félretenni. Ez azt jelenti, hogy a fontossági sorrendbe arrébb dugom. Kimondom tulajdonképpen, hogy Isten szava fölött lejárt az idő. Szépen félre kell tenni. Nem a szerint kell élni, ahogy Isten mondja. Ezek fölött eljárt az idő és az élet. Helyette emberi rendeléseket követünk, amiket meg mi alkottunk. Isten parancsait szépen félreteszitek. Kedves testvérek, hozzátesz még Jézus egy ilyen fél mondatot, hogy és sok e félét is cselekeztek. Tele vagytok ilyen kettősséggel, ilyen képmutatással az élet minden területén. Nem csak egy területén az életnek, hanem az életetek minden területén. Hogy egyrészt Isten tisztelőnek látszotok, másrészt pedig az élet semmilyen területén nem tiszteltek engem. Kedves testvérek, amikor Jézus elmondja ezt is, hogy sok effélét cselekedtek, ez azt is jelenti, hogy nem csak a zsidóságról beszél itt, hanem az egész emberiségről beszél itt, hogy ami igazi nagy tragédiánk, ami egész életünk igazi nagy tragédiája az, hogy Isten rendeléseit elkezdtük félretenni, és tesszük egyiket a másik után. Isten rendeléseit életről és halálról, szeretetről és hűségről, gyerekvállalásról és erkölcsről. Szépen félretesszük őket, egyiket a másik után. Az egész emberiség minden nyavajájának a legmélyén ez van, hogy elkezdtük félretenni szépen, finoman Isten rendeléseit. És elkezdtünk másfajta, magunk által készített rendeléseket megtartani. Ez van minden dráma mögött. És ebből következik, testvérek, hogy rohanunk a halálba, a félelembe. Rohanunk a törvénytelenségekbe, és rohanunk az igazságtalanságokba. Az úgynevezett keresztény világban mindennapos életrend lett, hogy félretesszük szépen Isten rendeléseit, és magunk alkotta rendeléseket komolyan veszünk. Testvérek, a házasságok ezen a ponton romlanak meg. A barátságok, az emberi kapcsolatok, a természettel való kapcsolatunk, mind-mind ezen a ponton romlanak meg, hogy szépen félretettük Isten rendeléseit. És helyettük tesszük, amit magunk alkottunk. Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, nekem most a napokban különösen is hangsúlyossá lett, hogy vajon az Amerikai Egyesült Államok mindenkori elnöke, így az utolsó is, miért teszi rá az eskü elmondásakor a Bibliára a kezét? Közvetíti az egész világ, látja, amikor az elnöki esküjét úgy teszi le, hogy valaki fogja a Bibliát, ő ráteszi a kezét, és mondja az eskü szövegét. Ha elmondja, és elmondja, hogy adhat ezután parancsot arra, hogy valakit öljenek meg? Hát benne van a Bibliába, az Ószövetségbe is, hogy ne ölj. Benne van az Újszövetségbe is, hogy még a te ellenségeddel is. Hogyan kell bánnod? Hogy van ez? Kezemet ráteszem a Bibliára, és kimondom, hogy Isten engem úgy segéljen, hogy ennek a szellemében, betűjében és lelkiségében fogok kormányozni. És ezután a legdemokratikusabb országba, a jogok védelmezőinek országába. Megtörténhet, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke egyenes adásban nézi, hogy hogyan ölnek meg egy embert az ő parancsára. És aztán nézze végig az egész világ, hogy ők nézik. Hol van a ne ölj? félreteszitek az én parancsaimat, és emberi meggondolásoknak engedelmeskedtek. Vajon miért nem fogták el azt a nyomorult embert, akit így kivégeztek, akiről kiderült, hogy fegyvertelen? Miért nem fogták el? Miért ölték meg? Nem akarták, hogy beszéljen 2001-ről, hogy elmondja egy bíróság előtt, a világ előtt, hogy mi történt? Szépen félreteszitek. A kezeteket ráteszitek a Bibliára. Isten engem úgy segéljen. Aztán jön az élet. Szépen félreteszitek. És a magatok rendeléseit végrehajtjátok. És sok effélét cselekeztek, mondja Jézus. Kedves testvérek, nagyon szomorú diagnózis ez az Úr Jézusnak, mert nyilvánvaló módon rólunk is szól. Félretesszük Isten rendeléseit, amiket ismerünk. Szépen félretesszük, hogy a magunkét megtartsuk. Nekünk is mondja Isten parancsa, ne ölj, és ölünk a szemünkkel, a szánkkal, és ölünk. Tudjuk Isten parancsát, ne lopj, és lopunk. Lopjuk egymás becsületét, egymás tisztességét, persze egymás háta mögött. Ismerjük Isten parancsát, ne paráználkodjál. És paráználkodunk. Tedd be, vagy csak gondolatba. Szépen félretesszük Isten rendeléseit. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ismerjük Isten rendelését. Szépen félretesszük. És megmagyarázzuk, hogy miért nem szeretem azt a másikat. Nos, kedves testvérek, Jézus ezután leállít mindent, és maga elé gyűjti az embereket, és azt mondja, hogy úgy látom, hogy tele vagytok félreértések sokaságával, ezért megmagyarázom mindazt, amiről szó van, és beszél nekik a tisztaság és a tisztátalanság kérdéséről. Hogy bemutassa, hogy miként lehet félretenni Isten rendelését, és emberi rendeléseket megtartani. Nos, a képmutató írástudók és farizeusok Jézust és tanítványait azzal vádolták meg, hogy mosdatlan kézzel esznek kenyeret. Hogy megértsük ezt az egész helyzetet, testvérek, tudnunk kell, hogy az evés Izraelben vallásos szertartás. Csak tiszta eledelt szabad enni, ez a kóserétel. Ráadásul a tiszta eledelt is megfertőztetheti, mint egy beszennyezi a tisztátalan kéz érintése. Ezért minden étkezés előtt helyre kellett állítani a kéz tisztaságát. Nos, ehhez különleges szertartásokat írtak elő, például olyan medencébe lehetett csak szakszerűen megmosni a kezet, amelyikbe 486 liter víz feltétlenül volt. És ugyanúgy meg kellett mosni az evőeszközöket is, de még, mondja Jézus, azt a pamlagot is, amire aztán leültetek, vagy ledőltetek enni. Jézus szembefordul ezzel, mert ez emberi rendelés, és azt mondja, hogy Isten eredeti akaratát eltakartátok ezzel a ti emberi rendelésetekkel. Isten mit mond? Legyetek szentek, mint én, és legyetek az én tulajdonaim. Istenhez hasonlítani, Isten tulajdonává lenni nem lehet másként, csak lelki módon. A képmutatók ehelyett egy parancs mögé menekültek, amit ők találtak ki. Egy rituális mosakodás mögé menekültek. Isten örök parancsát, hogy legyetek szentek, és legyetek az én tulajdonom, így játszották ki. Milyen igazat mond róluk a próféta? Ajkával tisztel, de a szíve távol van tőlem. Isten parancsát szépen félreteszitek, hogy a magatokét megtartsátok. Most akkor nézzük, mit mond ezzel szemben Jézus. Testvérek, beszél Jézus a valódi tisztaságról, az Isten igéje, igénye és akarata szerinti tisztaságról. És azt mondja, értsétek meg, ez nem víz kérdése. A tisztaság nem víz kérdése. Mert a tisztaság nem fizikai, hanem lelki kérdés. Mint ahogy a tisztátalanság is. Nem fizikai kérdés, hanem lelki kérdés. Szívkérdés. Szívállapot kérdés. Ti elmenekültök egy szertartáshoz, hogy 486 liter vízbe, hogy lehet tiszta kezet csinálni? Hogy kell a pamlagot beszórni vízzel? Hogy kell az eszközöket megmosni? Azt hiszitek ettől tiszták vagytok? A tisztaság, épp úgy a tisztátalanság nem fizikai. Eredetében mindig lelki dolog. Lelki dolog. Az ételek nem fognak megfertőztetni titeket, mondja Jézus. Azok a testi szervezetbe kerülnek be, és nem hatolnak a szívetekbe. A szívetek állapota a döntő kérdés. Nos hát, testvérek, hol és hogyan lesz tisztátalanná valami Isten szerint? Nos, azt mondja Jézus, a szívből származnak a gonosz gondolatok. És itt jön egy óriási felsorolás. A szívből származnak a gonosz gondolatok. Paráznaság. Lopás, hamus, sorolja. A szívből származnak. Ezért mondja, hogy ami kijön belőled, az fertőztet meg. Ami kijön belőled, azt tesz mocskossá. A bűn forrása a szívben van. El ne hidd, hogy a szíveddel jól látsz. El ne hidd. Azt mondja Isten igéje, csalárdabb a szív mindennél. Csalárdabb. Testvérek, nem véletlenül végig vonul az egész Biblián, hogy a szívünk állapota a legdöntőbb kérdése az életünknek. Mert kihat mindenünkre. Testvérek, hogy Isten előtt mi tiszta vagy, mi nem, hogy ki tiszta és ki nem, azt Isten a szívünkbe vizsgálja meg. Tisztátalanná az ember belül lesz. Belül lesz, a szívében lesz. Kérdezhetnénk, de hát hogyan? Most, kedves testvérek, a szívünkben történik valami. Mindjárt elmondom, hogy mi. aminek eredményeképpen, amit megforgattunk, az kijöhet úgy, hogy megfertőzteti az egész életünket. Egy transformálás zajlik a szívünkbe. Egy átalakítás zajlik a szívünkbe. Egy átformálás zajlik a szívünkbe. Testvérek, a bűn soha nem a kezünkön születik meg. Ott csak megvalósul. A bűn mindig a szívünkben születik meg, hogy majd a kezünkben, mint cselekedet megvalósuljon. Tévedés a kezedet mosogatni. Ott csak megvalósult. És ha a szívedet egyszer meg nem moshatja Jézus, mindig meg fog valósulni. Mi azt gondoljuk, ahogy ezek a farizeusok, hogy kezet kell mosni. És akkor minden mássá lesz. Jézus azt mondja, nem értitek? A szívből jön minden. Moshatod a kezedet minden nap, a kezeden csak megvalósul az, ami a szívedbe megszületett. És akkor még egyel beljebb viszi Jézus a gondolatot. Onnan belülről származnak a szívből a gonosz gondolatok. És ezek tesznek tisztátalanná. Testvérek, Jézus az egyetlen, aki ismeri a gondolatvilágunkat. A szívből származnak a gonosz gondolatok. Ezt a világunkat senki nem ismeri. De Jézus igen. A gondolataink világát. Ugye milyen messze tudunk rohanni a gondolataink világában, a bűnök nagy erdőjében? Elhiszed-e, hogy van valaki, aki a gondolataid világát is tökéletesen ismeri? És hogy Jézus ismeri lelkünknek ezt a tevékenységét, ezt éppen a megszólaló lelki ismeretünk bizonyítja. Konsciencia, nagyon jó ez a latin kifejezés, amelyik azt jelenti, hogy a lelki ismeret az a titokzatos műszer, amely érzékelteti velem, hogy a gondolatvilágomban nem vagyok egyedül, valaki belelát. Isten. És amit lelkiismeret, furdalásnak mondunk, az nem más, mint hogy átélem, hogy Isten látja a bensőmet, és Isten előtt bűnös vagyok. Testvérek, a bűn sokkal mélyebben van bennünk, mint amennyire kilátszik. Mi iszonyatosan el vagyunk foglalva azzal, hogy ami kilátszik, azt láthatatlanná tegyük. Víz kell hozzá, megmossuk. Hazugság kell hozzá, hazudunk. Ami kilátszik, azt szeretnénk láthatatlanná tenni. De Isten tökéletesen tudja, hogy sokkal mélyebben van bennünk a bűn, mint ami kilátszik. Akaraterővel, önfegyelemmel, ó, de tudunk mi viselkedni, hogy minél kevesebb látszódjon. De Istent nem lehet becsapni, testvérek. Őt nem ez a tevékenységünk vakítja. Embereket, egymást becsaphatjuk. De ő kizárólag a szívünk legmélyét nézi, ahonnan származnak a gondolataink, amelyek megfogalva bűn szülnek, a bűn pedig halált nemz. Mert testvérek, a gonosz gondolatok szülik a gonosz cselekedetet. Azért énekeltettem ezt a 465. dicséretet, amit úgy szeretünk sokan. Gondoljuk végig még egyszer. Szelíd szemed, Úr Jézus, hogy is van? Jól látja minden vétkemet. És ez azt jelenti, hogy jól látja a szívem mélyén lévő vétkeket. Jól látja a gondolati vétkeimet. Jól látja mindenki elől elrejthető igazi benső énemet. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja. Vigyázz, ha énekeled. Gondold végig, ha legközelebb énekeled. Hiszen én ezt. Vagy ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Testvérek, ha valakinek a szíve gonosz, azzal az emberrel tényleg nagy baj van. Befejezem azzal, hogy hogy lehet meggyógyulni. Hogy lehet mássá az ember szíve? Meddig maradnak benned a te gonosz gondolataid? Teszi föl a próféta a kérdést. Azt jelenti ez, hogy meddig altatod, őrzöd, meddig csinálsz fekhelyet a te gonosz gondolataidnak magadban? Meddig? Meddig csinálod ezt? Azt mondja Isten ígé, ne engedd, hogy letelepedjenek a gonosz gondolataid. Ne adj nekik szállást. Ne engedd, hogy ott maradjanak éjszakára. És másnap veled együtt ébredjenek. Tisztítsd meg hát a szívedet. Bátorít Isten szava. Kedves testvérek, a szívet megtisztítani Jézusnak van hatalma az ő vére által. De neki van hatalma. De ugye a mosógépbe akkor rakod a ruhát, ha szennyesnek ítéled. Kérni és engedni Jézusnak, hogy tisztítsa meg a szívemet. Akkor fogod majd, ha végre látod, hogy milyen. Isten felől nézve. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a paráznaság, a lopás, a házasságtörés, a gyilkosság, a gonosz szem, a káromlások a szívedből származnak. Ha a szívünk sose változik, örökös, hiába való harcot fogunk vívni a bűneinkkel, és annak a vége mindig az, hogy fölállsz, és többé nem jössz. Mert hiába való. Ne a kezeteket mosogassátok. Beljebb van a baj. Ha a szíved meg nem tisztul, mindig visszaköszön a bűnöd. Álljunk csendben a szív tisztító Jézus előtt, őszinte bűnbánatban. Ne a kezeiteket mosogassátok, hanem a szíveteket. Imádkozzunk. Annyira megszoktuk, Urunk, hogy mindenben felületesek vagyunk, hogy a felszínt szeretjük és hagyjuk érinteni, a mélyet sohasem. Köszönjük, Jézus, hogy veled nem lehet ilyen buta balga játékot játszani, mert te az vagy, aki ismered a szívünket, a benne foganó gondolatokat, a belőle születő bűnöket, mindent. De azt is köszönjük neked, Jézus, hogy van hatalmad rá megtisztítani a mi szívünket csodálatos véreddel, mert abban van erő, tisztító, újjáteremtő, mindent megváltoztató erő. Bocsáss meg nekünk, ha a koszos még a szemünkben tiszta. Bocsáss meg azt is, ha megmagyarázzuk, hogy a koszos miért tiszta. Hogy maradjon minden a régiben. Könyörülj meg rajtunk, hadd lássuk meg, amit te mondasz, Jézus, hogy minden onnan a szív mélyéről származik. Minden gonoszság, minden baj, minden bűn. Ezért szívtisztításra van szükségünk. Köszönjük, hogy készen állsz ezt megtenni. Cselekedj hatalmasan velünk, Urunk, és bennünk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Időről időre jelzem, hogy a templomunkba elhangzó igehirdetések kivétel nélkül írott formában hozzáférhetőek, az iratterjesztésbe 50 forintos áron megvásárolhatók, és mindig elmondom azt is, hogy ezekből az összegekből igyekszünk kiállítani a gyülekezet lapját, amelyet aztán egy évben négyszer ajándékba adhatunk a gyülekezet tagjainak. Jövő heti alkalmainkat jelentem, hétfőn 3-7-kor a fiatal felnőttek órája van, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, szerdán kóruspróba, csütörtökön 10 órakor délelőtt gyülekezeti istentisztelet, este 6-kor a kis ifi biblia órája, pénteken 5-kor a mini ifi, pénteken 6-kor a nagy ifi biblia órája. És minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet, ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, testvérek, hogy a Reán következő vasárnapon este 6 órakor itt a templomunkban Takaró Mihály irodalomtörténész az Erzsébeti esték sorozatán belül a nyár előtti utolsó előadását tartja meg Petőfi Sándorról. Figyük a hírt és jöjjünk magunk is. Aki ezekre az estékre eljár havonta egyszer, az tudja, hogy mi szerencsések vagyunk, mert egy igazi ingyenes szabad egyetemre járhatunk, szó szerint vegyék a testvérek. A héten is becsöngetett egy hölgy, nem tudtam, hogy kicsoda, jött ezekért az előadásokért CD-n egy irodalom tanárnő. És vitt elég nagy mennyiséget belőle, kérdeztem, hova viszi. Azt mondja, úgy terjed a híre ezeknek a kitűnő estéknek, hogy középiskolai tanárok használják ezeket maguk is, annyit tanulnak belőle. Kitűnő előadások, helybe hozzuk őket, csak idáig kell eljönni, szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. Tehát a Reán következő vasárnap este 6 órakor. Előzetesként hirdetem, hogy június 2-án csütörtökön áldozó csütörtök van, délelőtt 10 órakor itt a gyülekezeti templomunkban tartunk Isten tiszteletet, este 6 órakor pedig Soroksáron ökumenikus együttlétünk lesz, hívogatunk. Június 12-én, pünkösd első napján, a szokásos rendünkön túl föl kell, hogy hívjam a testvérek figyelmét, és mostantól kezdve ezt rendszeresen hirdetjük, hogy televíziós Isten tisztelet közvetítés lesz innen. Ami azt jelenti, hogy 10 óra előtt kérik a televíziósok, 10 óra előtt érkezzen meg mindenki, 10 órakor be fogjuk csukni az ajtót, és nem engedhetjük meg, hogy nyitogassák. Tehát a notórius későjövők, a tudatosan negyed, fél után 5 perccel érkezők, ha részt akarnak venni a pünkösdi Isten tiszteletünkön, akkor különösen is kérem őket, hogy érkezzenek időbe a templomunkba. Előtte természetesen a hét estéjén bűnbánati alkalmakat tartunk. Pünkösd másnapján, 13-án a szokásos rendben megtartjuk az ünnepi istentiszteletünket, de ennek a napnak is lesz még egy plusz érdekessége. Este 7 órakor itt a két épület közti udvarban a gyülekezet zenekara az Anima Sony ingyenes koncertet fog adni, amire szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Kórusunk ezen a hétvégén kárpátaljai testvér gyülekezetünknél Beregszász búcsún szolgál. Ma ott koncertet is tartottak, és Takaró Tamás ifjabbik tartotta az Isten tiszteletet. Tegnap Nagyberegen szolgáltak, ott is koncertet adtak. Gondoljunk szeretettel rájuk a hazaútjukra különösképpen is. Készítünk egy gyülekezeti kisokost. Ebbe a gyülekezeti kisokosba bárki jelentkezhet, aki a gyülekezet választói névjegyzékének tagja, szakmáját, munkáját felajánlhatja a közjavára. Ezzel kapcsolatosan szórólapot osztunk a két bejáratnál, ennél a harmadiknál nem, mert ez hozzám vezet, tehát a főbejáratnál és ennél az oldalsó bejáratnál néhányan már jelentkeztek, bejelentették magukat. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő szívesen tenne a nagyobb közösségért is, azon szakmán belül, amit ő művel, végez, így jelentkezett már egy körművesmester, jelentkezett egy angol tanárnő, angol nyelvet tanító tanárnő, és nem tudom ki még, az vigyen el egy ilyen szórólapot, töltse ki, és juttassa el a lelkészi hivatalba. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Csaba Imréné testvérünket, aki 87 esztendőt élt. Benne gyülekezetünk évtizedeken keresztül hűséges tagjára emlékezünk, aki nem csak ennek a nagyobb gyülekezetnek, de a gyülekezeti asszonykörnek is tagja volt. Isten adjon vigasztalódást a köztünk lévő hátramaradott hozzátartozóknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, záró énekképpen a magyar himnusz éneklése előtt énekeljük 196. számú dicséretünknek az első versét. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek.